Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Szigma a Holnap Világa mai műsorában visszatekintünk a Magyar Tudományos Akadémia Tudományünnep program sorozatára. A következő fél órában Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai kutató, amit gyűjtök, az nem holt kincs, Jókai és a tudományok című, az MTA dísztermében elhangzott előadásának szerkesztett változatát hallják.
1858. december 15-én, amikor Eötvös József másodelnök vezérletével Jókai Mórt a nyelv- és széptudomány osztály javaslatára levelező taggá választotta az akadémia, az még nem ebben a teremben történt, de viszont 1865-ben, szintén decemberben, 11-én, amikor átadták az akadémia palotáját, akkor már itt volt Jókai, akkor már rendes tagként, és másnap a Honban, az ő politikai napilapjában behatóan tudósították a magyar nagyközönséget az akadémia palota átadásáról, mert hiszen ez egy nagyon nagy esemény volt, tehát Jókai számára is nagy esemény volt, hogy az akadémiának otthona lett 1865-ben. Azonban az nem magától értetődő, hogy Jókai kapcsán miért éppen a tudományokról beszélünk. Jókai íróként lett akadémikus, és elsősorban azért emlékezünk rá, mert a magyar irodalom, a magyar nyelv, a magyar kultúra szolgálatában óriási érdemeket szerzett, valójában Jókai hatását a magyar nyelvre, a magyar irodalomra, a magyar irodalmi műfajok alakulására nagyon nehéz bármilyen más szerzőjéhez hasonlítani. Ez nyilván összefügg azzal is, hogy ő a 19. század második felében élt és alkotott, amikor az irodalom nagyon fontos volt, talán sokkal fontosabb szerepet töltött be akkor, mint a mai művészeti palettán az irodalom, és Jókai számára nagyon fontos kihívás volt az, hogy a globalizálódó világban a magyar nyelvű irodalmat megtartsa. Tehát két fő törekvése volt, az egyik az az, hogy megtartani a magyar nyelvű irodalmat, a másik pedig az, hogy a magyar irodalmat külföldön elismertetni, kivinni, promotálni. Ugyanakkor egész életében nagyon komolyan foglalkozott a tudományos kérdésekkel, nagyon érdekelte a tudomány, érdekelte a teremtett világ, érdekelték a technikai újítások, és szinte mindent elolvasott, ami a kezébe került a saját korának a tudományosságából, nem csak a lapokban, hanem a könyvtárában is gyűjtötte a fontos információforrásokat. Jókai könyvtárában rengeteg tudományos könyv van, és a bejegyzései, a lapok szélére írt ceruzara jegyzetek arról tudósítanak minket, hogy ő bizony ezeket a könyveket tanulmányozta, nagyon behatóan tanulmányozta. Egy picit szeretnék arról beszélni, hogy miért ezt a címet választottam ennek a mai előadásnak. Ugye úgy hangzik a címe az előadásomnak, hogy amit gyűjtök, az nem holt kincs. Ez egy nagyon fontos mondata Jókainak. Az Enyém tied övé című regényéből származik, és aki ezt a mondatot kimondja, az egy fiatal ciszterci szerzetes, Áldorfai Ince, és amit Áldorfai itt a tudományról megfogalmaz, az nagyon sok szempontból iránymutató lehet arra nézve, hogy miképpen vélekedett Jókai a tudományról, mit gondolt a tudomány szerepéről a 19. században. Ennek az idézetnek néhány pontjára szeretném felhívni a figyelmüket. Ugye azt mondja, és ez egy nagyon fontos mondat, hogy aki munkájában nem talál örömöt, az nem él. Tehát nagyon fontos Jókai számára a munka. Nyilván ez jön ebből a protestáns munkaetikából, amibe beleszületett, vagy amit örökölt a családjától, és tulajdonképpen ez az elmélyülés, az elmélyült munka vonatkozik a tudományra, a környező világ megismerésére is. Az igazán fontos mozzanatok azonban most következnek. Ugye azt mondja, hogy Enyém a természet világa. Azt mondja, hogy a csillagok hullásában tanulom ismerni Isten hatalmát, a természet alkotó erejét, a növények az én barátaim, s a bennük rejlő gyógyerőt megvallják nekem. A négy elem minden meteorjai hozzám beszélnek, s a porszem és a vízcsepp csodákat mutogat nekem. Enyém a tudományok világa, amelynek magasain minél feljebb hágok, annál szélesebb látkor terül el körülem. És a másik fontos mozzanat, hogy ugye azt is mondja, hogy aki a tudomány, az él a jövő. És ez egy nagyon fontos gondolata Jókainak, hogy a tudomány az valami olyasmi, ami egyrészt olyan kincs, amit ha szétoztunk, akkor sokkal több lesz belőle, mint amennyi eredendően volt. A másik fontos gondolata pedig az, hogy a tudomány az valami olyasmi, ami a jövőnket meghatározza. Tehát akié a tudomány, azé a jövő, a tudomány nélkül nincs jövő, és tulajdonképpen Jókai gondolkozását, tájékozódását ez az alap hozzáállás meghatározza. A másik fontos gondolata ennek a kis eszmefuttatásnak, amit Áldorfai Ince szájába adott az író, az az, hogy a természet helyzet megfigyelése, a jelenségek megfigyelése, beható tanulmányozása az eredményre vezethet. Tehát, hogyha figyeljük a körülöttünk lévő világot, akkor ez a körülöttünk lévő világ valamiről beszélhet nekünk, a jelenségek, a különböző természeti fenomének értelmezhetőek, és az ember egy olyan egzisztenciális helyzetben van, emberi mi voltánál fogva arra predesztinált, hogy értelmezze ezeket a jelenségeket. Hogyha most a tanár kiszólna belőlem, akkor azt mondanám, hogy ő valahogyan úgy értelmezi az emberi létet, hogy ez egy hermeneutikai kényszer, amiben az ember van. Tehát figyeljük a körülöttünk lévő világot, megfigyeljük, és megpróbáljuk megérteni azt, ami körülöttünk történik. Tehát nagyon fontos szerepet tulajdonított Jókai a megfigyelésnek, majd később fogjuk látni, hogy például a botanikai tanulmányaiban ez mennyire fontos lesz. Tehát fontos a megfigyelés, és nagyon fontos az, hogy amit megfigyelek, azt megpróbáljam megérteni. Ez nagyon más hozzáállás, mint ahogyan a romantika a természet könyvéről gondolkodik. Jókai nem gondolja azt, hogy a természet könyvéből olyan nagyon egyszerű volna olvasni. Úgy gondolja, hogy az ember számára ez egy nagyon kemény feladat, hogy megpróbálja a jelenségeket megérteni és értelmezni. Az, hogy Jókai mennyire próbálta a regényeibe beépíteni, vagy mennyire erőteljesen beépítette a saját korának a tudományos eredményeit, azt a 70-es években egy fantasztikus kis könyv csodálatosan összefoglalta. Veres Zoltán 1976-ban a Kriterion kiadónál, ebben azt hiszem, hogy sokunk számára nagyon kedves Téka sorozatban jelentette meg ezt a Jókai természettudománya címet viselő kis könyvet, amit csak méretében kicsi, teljesítményében, információértékében én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy könyv. 53 Jókai regényt tanulmányozott át Veres Zoltán, és ebből az 53 regényből kigyűjtötte azokat a passzusokat, azokat a szöveghelyeket, amelyek különböző tudományos eredményekre reflektálnak, vagy valamilyen tudományos eredményről tudósítanak, tehát a karakterek fedeznek fel valamit, a karakterek kísérleteznek. Ugye van olyan szereplője Jókainak, aki akadémiai székfoglalót tart, berendiván. Vannak olyan szövegei, amelyekben tulajdonképpen maguk a természeti jelenségek válnak cselekvővé a Csigák regényében, és rengeteg utalást találunk a regényekben a csillagászatra, a földtudományokra, a geológia, a föld kialakulása nagyon foglalkoztatja. Ugye talán többen fel tudjuk idézni a Fekete gyémántok egyik fontos mondatát, hogy a föld kéreg az tulajdonképpen egy könyv, amiből a tudós, a geológus olvasni képes. Ugyanígy az embertudományok is foglalkoztatták, és talán meglepő módon, vagy nem meglepő módon, a technika, a technikai újdonságok, a technikai felfedezések rettenetesen fascinálták Jókait. Tulajdonképpen Jókai egész életében foglalkozik a tudományossággal, foglalkozik a tudományos technikai eredményekkel. A hétköznapokban 1846-ban ugyanúgy talált Veres Zoltán tudományos passzust, vagy tudományos vonatkozású megjegyzéseket, jeleneteket, mint ahogyan az utolsó regényében, az 1904-es, ahol a pénz nem Istenben szintén vannak olyan mozzanatok, amelyekre egy tudományos érdeklődésű olvasó különösen felfigyelhet. Én itt egy regényre szeretnék utalni, mert én ezt nagyon mulatságosnak tartottam, amikor olvastam. 1888-89-ben jelenik meg a Lélekirodomár című regénye Jókainak, és ebben van egy elképesztően nyelvileg is nagyon leleményesen megszerkesztett mondat, amely úgy hangzik, hogy a baktériumok nagy mestere, a kis orvos, ugye belenyúl egy vázába, kihúz belőle egy papírt, szétnyitja a papírcetlit, és ezen az áll, hogy kuruzsló. Na most nyilván ki lehet találni, hogy a baktériumok nagy mestere, a kis orvos, ez a fiatal Robert Koch. Jókai regénye 88-89-es, és azért érdemes felidéznünk ezt a mozzanatát a regénynek, ugye ez az 1860-as években játszódik a Lélekidomár, és ez a jelenet, ez a játék jelenet, ez Bádenben zajlik, egy bankárnak a kastélyában. És a jelenlévő előkelő társaság a háziasszony javaslatára egy olyan társasjátékba kezd, hogy minden jelenlévő felír a papírra egy bűnt, és godíva magára vállalja a vizsgálóbíró szerepét, és azt a játékot játsszák, hogy mindenki kihúz egy bűnt, a saját szakmáját félre kell tolnia, és godíva kérdéseire válaszolni kell, és majd ő ki fogja nyomozni, hogy akkor ezt a bűnt valaki hogyan követte el, vagy hogyan nem követte el. És Robert Koch, amikor belenyúl ebbe a kis vázába, és kiveszi az ő kis cetliét, és az van ráírva, hogy kuruzsló, akkor teljesen lemerevedik és megdöbben, hiszen ő húzta ki azt a papírt, amin a saját szakmájára vonatkozó megjegyzés áll. Tehát meg kell szegni a játékszabályt. Hiszen ugye az volt az eredeti játékszabály, hogy nem szabad a saját szakmánkat, a saját identitásunkat behozni ebbe a játékba. Na most ugye tudjuk azt, hogy Robert Koch 1905-ben a TBC kórokozójának kémiának a felfedezésért kapott Nobel-díjat, és világhírű pedig 1876 körül lett, amikor a lépfene baktériumot kimutatta. Tehát fölmerül az emberben a kérdés, hogy 1889-ben hogyan csinálja azt Jókai, hogy ő tud Robert Kochról, tudja, hogy a bakterológia megteremtőjéről van szó, és hát egy kis csúsztatással már a 60-as évekre megelőlegezi a fiatal, akkor egyébként tiszti orvosnak, tehát a 60-as években Koch még tiszti orvos volt, hogy már akkor ő a baktériumoknak, a bacillusoknak a nagymestere. Na most a válasz az valóban abban rejlik, hogy Jókai úgy állt a világban, hogy tudnunk kell arról, hogy mi történik a tudományban. Tehát ő úgy értelmezte a saját értelmiségi szerepét, hogy egy értelmiségi, egy író nem teheti meg, hogy a tudományos eredményekről ne tájékozódjék. Hogy honnan jön ez az indítatás, hogyan alakul ki Jókaiban a tudomány iránti elkötelezettség és a tudásnak ez a végtelen tisztelete, amelyet a műveiben tapasztalhatunk, ahhoz egy kicsit szeretnék visszanyúlni az ő neveltetésére, és talán nem lesz ez felesleges kitérő, mert én nagyon sokat tanultam abból, hogy ő milyen nevelést kapott, és azt gondolom, hogy mindannyian, akik fiatalokkal foglalkozunk, sokat elárul, mert az ő neveltetése sikeres volt, hiszen egy nagyon sikeres életpályát futott be. Nagyon sokszor visszaemlékezik a pályafutására, a fiatalkori, tehát az iskolás éveire, tehát a tanulói pályafutására. Az élete végén ugye sokszor beszél arról, hogy az ember egész életében kell, hogy tanuljon, tehát az élet hosszig való tanulás az Jókai számára egy evidencia volt, vagy egy késztetés volt, de nagyon érdekes ez az első megjegyzése ebben a visszaemlékezésben az én iskolatársaimban, mert ugyanis itt abból indul ki ebben a visszaemlékezésben, hogy neki az volt a nagy szerencséje, hogy soha nem volt első eminens. Miért érdekes számomra ez a mondat, miért érdekes Jókai tudományhoz, tudáshoz való viszonya szempontjából? Én azt gondolom, hogy mindannyian, akik a Barabási Albert Lászlónak olvastuk a sikerről szóló könyvét, eszünkbe fog jutni az a gondolata, hogy a sikeres képzés, a sikeres iskola az nem elsősorban az oktatóknak vagy a tanároknak a kiválóságán nyugszik, hanem egyszerűen kutatási eredményekkel bizonyítható, hogy a hallgatói kiválóság, a tanulók kiválósága, hogyha sok tehetséges gyereket rakok össze, vagy kerülnek ők össze, ők egymást fogják húzni, egymást fogják fejleszteni. És Jókai számára ez egy nagyon fontos mozanat volt, nagyon sok visszaemlékezésében visszatér erre a szerencsés körülményre, hogy ő mindig olyan szerencsés helyzetbe került, hogy nem egyedül volt kiugróan tehetséges ember egy közegben, vagy egy környezetben, hanem mindig nagyon sok tehetséges ember vette őt körül. Tehát ez az ő tudáshoz való viszonyában egy nagyon fontos mozzanat. A másik, hogy van egy kulcs szereplője az ő edukációjának, az ő tudományos krédójának, vagy annak, hogy ő mit fog gondolni a tudományról majd a későbbiekben, és ez pedig Váli Ferenc, maga Jókai rajzolja le a 40-es években kedves tanárát, aki később a sógora lesz, és nagyon fontos ebben a kis visszaemlékezésében az is, hogy azt mondja Váliról, hogy sokoldalú az ő tudományos felkészültsége, tehát egy nagyon sokoldalú ember, és ugye arról is beszél Jókai, hogy nem egyszerűen polihisztor, hanem a testi ereje is nagy, tehát atléta. És már itt is látszik az, hogy Váli, aki Jókai számára a minta, egy teljes ember, egy egész ember. Tehát a tudós az ember, akinek teste is van, és nagyon fontos az, hogy a test és a lélek harmóniában éljen egymással. Jókai számára is nagyon fontos volt a testedzés, és ez már előremutat arra a fajta holisztikus szemléletre, amelyik az ő neveltetését majd meg fogja határozni. Ugye ebben a visszaemlékezésben nagyon fontos pontokat találunk arra nézve, hogy hogyan indul az ő tudományos képzése, hogyan ismerkedik meg a tudománnyal, hogyan zajlik ez a nevelődés. Ugye nagyon fontos az, hogy Váli megpróbálja Jókaiban felébreszteni az ambíciót. Ugye azt mondja, hogy az ambíciómra iparkodott hatni Váli. Nagyon fontos az, hogy Váli egy évre kivonja Jókait az iskolarendszerű képzésből, és egyedül tanítja. Tehát tulajdonképpen kialakul egy mester-tanítvány viszony, van egy mester, és az ő látásmódja, az ő világ szemlélete lesz az ő orientációjának a meghatározója, tehát magyarul megtanulja valahogyan nézni a világot, és ezt egy mestertől lehet megtanulni. Tehát egy multiperspektívikus látásmóddal nem tanulunk meg orientálódni, tehát ez egy nagyon fontos mozzanat szintén ebben az edukációs folyamatban. Ugye nagyon fontos az, hogy a főműveket, az összefoglaló műveket megismerteti vele, ugye így Gibbonra és Kantra, tehát történettudomány, filozófia, amire hivatkozik. Nagyon fontos, hogy már itt felmerül a természettudománynak a fontossága, ugye Buffon, és nagyon érdekes az, hogy Jókai egész életében botanizál, ez már itt elindul, vagyis Váli nem egyszerűen a test, a lélek művelése, a személyiség egészének a formálása mellett tette a lavokság, vált, és így próbálta a kis Jókait nevelni, hanem nagyon fontos az is, hogy a kognitív szegmensben ugye a természetrajzot és a históriát egyaránt fontosnak tartja. Tehát nem áll meg, hiába ugye az a végcél, hogy költőt kell belőlem csinálni, tehát nyilván Válénak volna egy képessége arra, hogy felismerje a tehetséget, látja, hogy Jókaiból jó író vagy jó költő tudna lenni, van egy ilyen affinitása az íráshoz, de az is nagyon lényeges, hogy azt is fontosnak tartja, hogy hiába készül valaki írónak, attól még a természettudományokat is meg kell tanulnia. Emellett természetesen a nyelvek nagyon fontos szerepet játszanak, eredetiben kell olvasni, jól kell tudni nyelveket, nem szabad megelégedni azzal, hogy az ember egy fordításból olvasson. Hogy mennyire végigkísérik Jókait ezek a fiatalkorában kezébe adott könyvek, azt nagyon jól mutatja a diószegi füvészkönyv története, amit ugye Fazekas Mihállyal együtt alkottak meg, és Jókai könyvtárában ez a diószegi példány nagyon sok bejegyzést tartalmaz, tehát látszik az is, hogy Jókai egész életében forgatta a füvészkönyvet, tanulmányozta, rendszeres olvasmánya volt. Na most, hogy ez a füvészkönyv mennyire fontos szerepet játszik Jókai életében, arra Moesz Gusztáv is utal, ugye ő egy nagyon jelentős magyar botanikus, szintén akadémikus, a Nemzeti Múzeum munkatársa volt, és ugye a gombák kiváló ismerője, és ő egy fantasztikus dolgot tett meg, mert végignézte a Jókai regényekben a növényeknek a megjelenését. Tehát végig tanulmányozta a Jókai növény leírásait. És nagyon megdöbbentő az, amire Moesz Gusztáv jut. Ugye azt mondja, hogy 600-nál is több növényfajnak a nevével találkozott Jókai művekben, és rengeteg a botanikai adat, tehát ő 1600-at számolt. Az, hogy van-e a világ regényírói között még valaki, aki ennyit beszél növényekről, azt nem tudjuk. Én legalábbis nem merném ezt most így eldönteni. De az nagyon fontos, hogy Moesz Gusztáv számára a diószegi kötet volt az útmutató, a kalauz, hiszen ennek segítségével tudta azonosítani, hogy Jókai melyik növényt hogyan írja le. És az a következtetése Moesznek, hogy Jókai nem nagyon téved. Tehát nagyon pontosak ezek az ő növény leírásai, és a legizgalmasabb az mindig az, amikor a saját megfigyelései alapján ír le növényeket. Tehát amikor nem a tankönyvi igazságot viszi át az irodalmi szövegbe, hanem amikor a saját megfigyeléseire támaszkodik, és ezeket a saját megfigyeléseket tulajdonképpen végig gondolva ír le növényeket, növényfajokat, egy-egy példányt, egy-egy növény példányt. Amiről én most itt szeretnék még beszélni, és ez lesz majd a mai előadásunknak a most már a vége felé közeledve a záró passzusa, hogy Jókai számára az, hogy a szaktudós az más. Tehát én műkedvelőként el tudom olvasni, amit mások írnak tudományos művekről, vagy tudományos művekben jelenségekről, akár rekapitulálhatom, kivonatot készíthetek belőle, felhasználhatom az eredményeit, de ettől nem válok szaktudóssá. Tehát ő magát ilyen értelemben műkedvelőnek tartotta, és őt nagyon foglalkoztatta ez a probléma. Tehát nagyon foglalkoztatta a műkedvelő és a dilettáns közötti különbség, és nagyon foglalkoztatta a tudós és a dilettáns közötti különbség. És ennek a legfőbb oka az volt, hogy a 19. század második felének írójaként, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legmédiaérzékenyebb írójaként, nagyon megdöbbentette az, hogy attól, hogy megjelennek a tömegmédiumok, tehát megjelennek a 19. század második felében az első olyan nyomtatott médiumok, amelyek már tömegmédiumként működnek, tehát elvileg bárkit, mindenkit megszólítanak, és ezekben a lapokban ugye rendszeresen megjelennek tudományos könyvekről és recenziók, a tömegmédiumok az átlagemberhez, a nem szakemberhez is eljuttatják a tudományos könyveknek, a tudományos eredményeknek a hírét. Vagyis a 19. század második felében kialakul egy nagyon furcsa helyzet. A könyvek ára, az a 19. század közepén, az még a luxuscikkek árával vetekszik, de ez a helyzet, ez megváltozik. Tehát, hogy haladunk előre a 19. század vége felé, a könyv az egyre olcsóbb lesz, és a század végére jutunk el abba a helyzetbe, hogy a könyv az már nem luxuscikk, hanem tulajdonképpen egy olyan tömegcikk, amit bárki megvásárolhat. A feltétele a megvásárlásnak, hogy legyen pénzem, és tudjak olvasni. Igen ám, de mi történik ebben a szituációban, ebben az új helyzetben? Azt hiszi az ember, hogyha tudok olvasni, meg tudom venni a könyvet, akkor meg tudom venni a tudást. Vagyis a tömegmédiumok és a könyvek hálózatának az összekapcsolásával a tudástranszfernek, a tudásközvetítésnek, az ismeretterjesztésnek teljesen új formái jönnek létre. Olyanok, amelyekre akkor nem volt valójában a művelt közönség és az iskolarendszer sem felkészülve, egy picit hasonló helyzet állt elő a 19. század 70-es éveiben, mint amiben mi ma vagyunk, hogy egyszerűen lesz egy csomó alternatív interaktív tudásszerző csatorna. Tehát nem az iskola lesz a tudás közvetítésnek az elsődrendű terepe, az elsődleges terepe. És valójában Jókait ez a jelenség, ez a helyzet kezdi el foglalkoztatni, mert úgy látja, hogy a tömegmédiumok és az olcsó könyvek létrehozzák a dilettánst. Tehát aki nem az iskolában, nem egy mestertől, nem valakinek a vezetésével, ahogyan ő válítol annak idején, megtanulja valahogyan nézni a világot, megtanulja valahogyan olvasni a jelenségeket, hanem tulajdonképpen random módon megrendel ilyen-olyan könyveket, ezeket megpróbálja valahogy megérteni, és megpróbálja valahogyan alkalmazni azt, amit ott tanul. Segítség, szisztematizáló segítség, szisztematikus tudás birtokában lévő segítség, tanár, mester nélkül. És a tömegmédiumok létrehozzák, kitermelik tulajdonképpen a dilettánst, aki azt gondolja, hogy a tudás megvásárolható, és teljesen gyanútlanul megpróbál mindent is alkalmazni, amit összeolvas. Na most, hogy hogyan válik ez a megfigyelés Jókainál egy poétikai forma létrehozójává, azt az Egy ember, aki mindent tud című regényén figyelhetjük meg, és számomra ez azért egy kulcsfontosságú regénye Jókainak, nem csak azért, mert a dilettáns születés a szatírája tulajdonképpen, hanem azért is, mert ugyanezzel a problémával foglalkozik Gustav Flaubert utolsó nagy regénye, a Buvár és Pekusé, amit nem is tudott már befejezni, és ez azért különösen bizarr helyzet, mert a Buvár és Pekusé 1881-ben jelenik meg először, tudjuk azt, hogy Flaubert az élete utolsó 6 évében írja, Jókai regénye viszont 1874-ben már napvilágot lát, tehát ez a korábbi. A Buvár és Pekusé két kis hivatalnok, akik vágynak a tudásra, szeretnének tanulni, de nincs módjuk iskolába járni, nincs móduk képezni magukat, mert dolgozniuk kell, és egy örökségnek köszönhetően kerülnek abba a helyzetbe, hogy elkezdik böngészni a lapokat, és rendelik ütre a könyveket. És mindent megpróbálnak megtanulni, mindent megpróbálnak kipróbálni, mindennel kísérleteznek, semmi sem sikerül, akkor jön a következő terület, és így tovább. Na most Jókai főhőse, Jókainak egy főhőse van, Rengetegi Otto, ő egy arisztokrata, ő azért nem kényszerül rá arra, hogy szakmája, professziója legyen, mert gazdag. Tehát ő kísérletezhet, próbálkozhat mindennel, és a két regény érdekessége, ugye ha megnézzük, akkor azok a tudományterületek vagy szakterületek, amin ezek a csodálatos emberek megpróbálnak végigmenni, vagy amiket kipróbálnak, ezek majdnem teljesen párhuzamosak. Mind a kettőnél ott van a hadtudomány, mindegyik regényben megpróbálnak a hősök verset írni, regényt írni, mert az bárki tud, növényt termeszteni, beteget gyógyítani, tehát orvostudományi kísérletekbe is kezdenek, és természetesen semmi sem sikerül. Nagyon tanulságos az a mondata a Jókai regénynek, amit a szaktudós és a dilettáns dihotómiájáról mond. Ugye azt mondja, hogy annak az embernek, aki mindent tud, az a nagy veszedelme van, ugye ez a mindentudó, ez lenne Rengetegi Otto Jókai regényében, hogy sok ember van a világon, aki csak egyet tud, de azt az egyet jobban tudja, mint ő. Ő mindent tud, de csak félig. Ez pedig csak egyet tud, de azt egészen. És azt nem jó felingerelni, mert a szaktudós kegyetlen és irgalmatlan fenevad. Vagyis világosan látszik, hogy itt tényleg egy szatíráról van szó, de mégiscsak Jókai leteszi a szaktudósok mellett a voksát, hiszen az ő regényének a hőse mindent elront, semmit nem tud megcsinálni, mert mindent csak félig tud. Tehát nem válik szaktudóssá, nem válik szakemberré. És Jókai számára ez egy kulcskérdés. Jókai egyébként zavarta az, hogy őt polihisztornak titulálták, pontosan ezért. Ő írónak tartotta magát, mindig is azt mondta, hogy ő író, és nem vállalta fel azt, amikor ilyen-olyan szakmákkal meggyanúsították, például a kertészkedéssel, és így tovább. És ugye a Kert című magazinban, vagy két heti labban meg is jelent egy ilyen vicces cikk, akkor, amikor Jókait beválasztották az Országos Filoxéra Bizottságba, mert azon élcelődik a lapnak az újságírója, hogy mindenki igényt tart Jókaira, mert annyi mindenhez ért, és tulajdonképpen már nincs is normális bizottság Magyarországon Jókai nélkül, de Jókai nem szerette ezt a helyzetet, ő írónak tartotta magát, akit nagyon érdekelt a tudomány, nagyon érdekeltek a technikai újítások, de tudta magáról, hogy ő egy író, aki csak szeretne bekukkantani a tudományoknak a világába. És amiben hitt, az azt, hogy azt az egy dolgot kell tudni, hogy igen, mesterekre van szükségünk a tudomány világában, kell, hogy valaki kézen fogjon minket, és az önképzés az nem old meg semmit, az a dilettantizmushoz vezető út, ami ugyan jó szándékkal van kikövezve, de a szisztematikus tudást, a szisztematikus képzettséget nem válthatja fel, vagy nem válthatja ki semmi. Köszönöm szépen!
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Domani Csandrás.